A mi segítségünk és áldozott csütörtök Isten tiszteltünk megszentelése legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk. A Máté evangélium a 28. részéből, a 16. verstől a fejezet végéig. Tehát Máté evangélium a 28. részéből, a 16. verstől a 20. versig így szól hozzánk Isten igéje. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a helyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétséget fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyám minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek a nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végéig. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének a hallgatását és szívünk befogadását. Gyertek, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Úrunk Istenünk, áldozott csütörtökért. Köszönjük, hogy az értünk megszületett, meghalt és feltámadott Jézus. Magadhoz vetted a te mennyei országodba. Köszönjük az ő felemeltetésének ezt a csodáját. Köszönjük, hogy övé minden hatalom, menjen és földön. Mi magunk is, ő előtte hajtjuk meg a fejünket is, a térdünket is. Őt dicsőítjük, és őt magasztaljuk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy értünk értél, és értünk haltál meg. És köszönjük, hogy mint a mi fejünk, szüntelenül esedezel életünk a mennyben. Légy áldunk mindenért. Kérünk és könyörgünk, hogy e mai Isten tiszteleten is küld el a te szent lelkedet. Add, hogy veled találkozunk, téged lássunk, te légy itt a középpontban. És kérünk szépen segítsd, hogy az igének ne csak hallgatói legyünk, hanem a megcselekvői is. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és igen hirdetésre készülve, a 138. dicséret dallamára énekeljük el a 359. dicséretünket, tehát a 138. zsoltár dallamára megy a 359. dicséret, annak az első versét, ez így kezdődik, Úr Jézus, aki felséggel és dicsőséggel mentél égbe.
Thank you.
második, az első rész negyedik versétől a 11. versig így szól hozzánk Isten igéje. Tehát apostol cselekedetei első rész negyedik versétől. Amikor együtt voltak velük, megparancsolta nekik: ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szent Lélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt: nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük előtt. Amikor távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Amen. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, a mi gyülekezetünkben az a szokás, hogy minden esztendőben áldozott csütörtök hetében tartjuk az evangelizációkat. Amikor együtt volt a három gyülekezet, akkor úgy tartottuk meg, hogy a szomszéd települések evangélikus gyülekezetei, református gyülekezetei velünk együtt voltak, és most, ahogy készültem, vettem észre, hogy bizony már jóval több, mint egy évtizede nem prédikáltam áldozott csütörtökön, mindig vendégszolgált, és milyen szépek voltak azok az Isten tiszteletek tele templomban. Isten legyen érte hála. De most, mivel nincs vendéglelkész, hogy fókuszáljunk teljesen áldozott csütörtök üzenetének a leglényegére. Jézus Krisztus feltámadása után 40 nappal ünnepeljük áldozott csütörtököt, Jézus Krisztus mennybe menetelének az ünnepét. Helyesebb lenne így mondani, ahogy a Biblia eredeti nyelve is fogalmaz, hogy a mennybe felemeltetésének az ünnepét, hiszen Isten cselekedte ezt a nagy csodát, hogy Jézus fölemeltetett a mennybe. Jézus mennybe menetelének szoktuk ezt nevezni. Azért nevezzük áldozott csütörtöknek, mert az elmúlt évszázadokban ekkor volt az első áldozása a római katolikus egyházban, a református egyházban pedig a konfirmáció. De miért éppen áldozott csütörtökön tartották a konfirmációt? Miért nem az utána való vasárnapon? Csak egy magyarázat lehet, mert már az elmúlt évszázadokban is kiüresedtek volna a templomok áldozott csütörtököt. És úgy gondolták megszervezni ezt az ünnepet, hogy ekkorra tették a konfirmációt. Aztán, mivel áldozott csütörtök munkanap lett, a konfirmációt a következő vasárnapra tettük. Meg vagyok róla győződve, hogy nem csak a mostani időszakban, hanem már régen is kiüresedett áldozott csütörtök ünnepe. És ezt próbálták pótolni a konfirmációval. Pedig Jézus Krisztus mennybe menetele éppen olyan jelentős ünnep, mint karácsony, vagy húsvét. A mi hibánk, a mi mulasztásunk, hogy ezt nem véstünk bele elég jó gyermekeink, unokáink szívébe, és valahogy megkopott az ünnepfény. Hogyan képzeljük el az áldozó csütörtöki eseményeket? Ne úgy képzeljük el, hogy a tanítványok ott álltak a hegyen, és akkor egyszer csak egyre kisebbnek és kisebbnek látták Jézust, míg végül olyan kicsi nem lett, mint egy magasan repülő repülőgép. Szó sincs el. Ne így képzeljük el. Ne is úgy, ahogyan egy modern festő megpróbálta lerajzolni, hogy az ég felé néznek és Jézus talpát látják. Szó sincs el. Sokkal inkább úgy kell elképzelni, mint amikor valaki kilép egy szobából és átlép egy másik helyiségbe. Jézus Krisztus is elszakadt a földi gravitációtól, és átlépett az Isten örökké való országába. A Bibliában a felhő mindig a mennyet szimbolizálja. Eltakarta a felhő, átlépett ebből a földi világból a mennyei világba. Átlépett ebből a látható világból az Isten örökké való országába. Ne zavarjon meg bennünket, hogy az ég szó több mindent jelent a mi nyelvünkön. Jelenti például az ég, azt a levegő eget, ahol a madarak repkednek. És a levegő föntartja őket, nem hullanak a földre. De nevezzük csillagos égnek, égnek azt is, ahova a rakéták jutnak el. Ott már nincs levegő. Egészen más fizikai törvényszerűség segít abban, hogy a rakéták ott megmaradjanak és mozogni tudjanak. Állítólag, nem tudom, hogy igaz-e, de állítólag Gagarin, amikor bekerült az űrrakétával a Földet, és visszatért, akkor azt mondta, hogy fent voltam az űrbe, és nem láttam a mennyországot, nem láttam az Istent, nem láttam az angyalokat. Ha mondta, akkor nagy butaságot beszélt. Hiszen a világűrhöz képest, ami naprendszerünk olyan, mint ehhez a szobához képest egy ország. És nem, hogy a naprendszer nem járta be, hanem a Föld körül egy nagyon kicsi pályát tett meg. Az emberi elbizakodottságnak lehetett ez a szava. De ha mondjuk nagyon nagy távolságra jutott volna, a számunkra ma még elképzelhetetlen fényévek távolságára, akkor sem látta volna a mennyet, mert a menny nem nagy távolságra volt. Luther Márton azt mondta, hogy közelebb van hozzám, mint az ingem. Sokkal inkább úgy kell elképzelni, mint amikor valaki egy másik dimenzióba lép át. Hasonlat, de értjük ennek a hasonlatnak a lényegét. Úgy kell ezt elképzelni, mint a síkot, mint az asztalapnak a síkját. Ha azon a síkon egy pont szaladna és gondolkozni tudna, akkor azt mondaná, hogy ami nincs a síkon, az nem létezik, mert ő azt nem látná. És akármilyen közel volnék hozzá, amíg meg nem érintem az ő síkját, addig azt mondaná, hogy bejártam az egész síkot, és Niskó János nem láttam. El sem tudnám képzelni, hogy az ő síkján kívül egy harmadik dimenzió létezik. A sík is lehet végtelen. És azok pont azt mondaná, hogy bejártam az egész végtelent. És Viskó János vagy nagyon messze van, vagy egyáltalán nem létezik, csak kitalálták őt. Mert a síkon sehol sem találkoztam vele. Ugyanúgy mi is a magunk három dimenziójában el sem tudjuk azt képzelni, hogy még létezik más, az örökké való dimenzió is. Az az ország, ahol Isten létezik. Nincs messze tőlük. Egész közel van hozzá. Csak mi nem látjuk őt. Úgy, mint ahogy egy pont sem látja a síkon. De ő belelát a világunkba. Úgy, ahogy mi belelátunk a síkon. Sokan kérdezik, hogy hol van az a sok-sok ember, aki az évezredek alatt ebben a földi világban élt. Mekkora az a menny? Hol fér el olyan rengeteg ember? Megint hasonlattal tudok csak kifejezni magam. Képzeljük el, hogy egy víz molekulának az egyik atomjához tartozó elektron egy értelmes világmindenség van. És ott egészen parányi világmindenség él. Ez képzelet, ez játék, de képzeljük el. És mondjuk ez a víz molekula az óceánnak a része. És azon az elektronon ott lévő értelmes világ azt mondja, hogy óceán nincs, bána nincs, ne álmodozzunk arról, hogy mindez létezik. Elképzelni sem tudjuk. Ugyanúgy mi sem tudjuk elképzelni, hogy milyen lehet a menny. Csak ezt a mi mikrovilágunkat látjuk. El sem tudjuk képzelni, hogy ahhoz képest a menny milyen sokszorosan hatalmas. Tehát, amikor azt mondjuk, hogy Jézus fölment az égbe, vagy fölment a mennybe, akkor ne a levegő égre gondoljunk, ne a csillagvilágra gondoljunk, hanem a mennyországra, átlépett oda. Nagyon jól kifejezték ezt a keleti egyházak, amikor az ikonokra a mennyet nem kékre festették, hanem aranyszínűre. Az egy más minőség, egy más valóság. De mi a jelentőség annak, hogy Jézus Krisztus fölment a mennybe? A Heidelbergi kátét így fogalmazza ezt. Mit használ nekünk Jézus Krisztus mennybe menetele? Először is azt, hogy Jézus a mennyben, az Atya színe előtt érettünk, könyörök. Másodszor, hogy a mi testünk ő vele már a mennyben van. És ez biztos záloga annak, hogy ő, a mi fejünk, minket tagjait fölemel magához. Harmadszor, hogy ő viszont zálogul, az ő lelkét küldi le nekünk, akinek ereje által nem a földieket keresünk, hanem az odafent valókat, ahol Krisztus ül az Atya Isten jobbján. Gondoljuk ezt végig. Tehát, micsoda Jézus Krisztus mennybe menetelének hármas haszna? Az első az, hogy Jézus Krisztus a mennyben szüntelenül könyörög, közben jár érettünk. Mivel ő a közben járó, ezért nem kell más közben járó. Ott imádkozik szüntelenül értünk az Atya Isten színe előtt. Sokszor elmondom, nem szeretném megismételni, Nem a mi imádságainkért könyörül rajtunk az élő Isten, hanem azért, mert a mi imádságunk belefonódik Jézus Krisztusnak a nagy imádságába ott a mennybe. Mi kérjük, és ő is esedezik értünk, és az ő imádsága átöleli a mi imádságunkat. És ezért az imádságért meghallgatja Isten a mi imádságunkat, az övéért, a miénket. Emlékszünk rá, hogy valamikor nagyon régen az egyik lelkipásztor ezt így szimbolizálta, éppen ezen az evangelizáció. Evangélikus lelkipásztor volt az illető, hogy Ausztráliában történt egy eset. Egy nagymama szerette volna a kisunokáját elvinni egy koncertre. És éppen akkor abban a kisvárosban egy nemzetközi hírű művész zongora hangversenyt tartott. És a vásodkölyök ott hagyta a nagymamát, fölszaladt a színpadra, és ott a tele nézőtér előtt elkezdte játszani a moci-moci tartát. És abban a pillanatban kilépett a művész, nem számított rá, hogy ez történik, de váratlanul odalépett a zongorához, átölelte a gyereket, és azt mondta neki, hogy ne hagyd abba, folytasd, ne hagyd abba, folytasd, és ő improvizált egy nagyszerű kíséretet hozzá. És ennek az értelmetlen gyermeknek a nagyon egyszerű boci-boci tarkájából egy csodálatos darab született. Ugyanígy van a mi imádságunk is. Mi elmondjuk a magunk nagyon egyszerű imádságát. És mintha nekünk mondaná a Szentlélek Úristen, hogy ne hagyd abba, folytasd, ne hagyd abba, folytasd. Mert a mi imádságunkat átfogja, átöleli Jézus Krisztusnak a csodálatos imádsága a mennyben, aki közben jár érettünk. És az egészből valami nagyszerű lesz. Meghallgatja az Isten. És Krisztusért könyörül rajtunk. Mivel Jézus közben jár érettünk, ezért nem kell más közben járni. Nem kellenek a szentek sem. Sokszor megkérdezik, hogy hát mi nem a szentekhez imádkozunk, meg egyik egyház sem a szentekhez imádkozik, hanem csak kérik a szenteket, hogy imádkozzanak értünk. De a szentek meghaltak. A halottakhoz nem beszélünk. A halottakat nem kérünk. És éppen ezért őket sem kell kérni arra, hogy imádkozzanak érettünk. Van nekünk élő Krisztusunk, őt kell kérni, hogy imádkozzon értünk. És ennek megvan a másik teológiai oka, hogy Jézus Krisztus azt parancsolta, hogy a mennybe menetele után az ő nevében kérjük az Atyát. Mert ha az ő nevében kérünk, akkor Isten meghallgatja a mi kérésünket. És Jézus közbenjárásának a harmadik nagy áldása, hogy ő kiált értünk az Istenhez, és az ördög többet nem tud vádolni bennünket az élő Isten színe előtt. Addig az ördög szüntelenül vádolta az embert Isten előtt. Jézus Krisztus legyőzte az ördögöt, lebukott a mennyből, Jézus lépett a helyébe, és ő könyörög értünk, és megvéd bennünket mindennel szemben. Tehát mi haszna van Jézus Krisztus mennybe menetelének? Először az, hogy ő ott a mennyben szüntelenül esedezik, könyörög érettünk. A másodikat így fogalmazza meg a hitvallásunk. Ő a mi testünk, már a mennyben van, és ez biztos záloga annak, hogy ő, mint a mi fejünk, minket, tagjait fölemel magához. Azt hiszem, hogy nem nagyon értik a legtöbben, hogy mit jelent ez. Talán hallották a testvérek azt a kifejezést, hogy valaki jelzálog hitelt vett fel. Tudjuk, hogy mit jelent ez a szó, hogy jelzálog. Arra kell gondolni, hogy szakadjunk el a jelzálog hiteltől, csak a zálogán maradjunk. Valaki meglát itt Kistarcsán egy szép házat, és szeretné ezt a házat megvenni. De még a magáit nem adta el, és úgy tudja csak megvenni, hogy egy zálogösszeget kifizet, mondjuk 5 millió forintot, és azt mondja, hogy egy bizonyos határidőn belül eladom a saját házamat, és ki fogom fizetni a maradék 45 millió forintot. Na most ez az 5 millió forint, ez volt az a bizonyos zálog, amit kifizetett az illető. Ugyanezt jelenti Jézus Krisztus mennybe menetele is. Az ő teste az egyház, Jézus pedig annak a feje. És most már a fő ott van a mennyben. Az állat. És utána mindaz, ami hozzátartozik, mindaz, aki hozzátartozik, majd vele együtt lesz a mennyben. Pontosan úgy, mint a lakásvásárlás összegénél. Most még csak az 5 millió forint van ott, de majd ott lesz a másik 45 millió is. A mi fejünk, a mi testünk már a mennyben van Jézus, és bennünket is magával fog vinni. Most ezt nem a hitvallás készítői találták ki. Jézus Krisztus ígérte meg János evangéliumában, amikor azt mondta, hogy elmegyek és helyet készítek nektek, és ha majd elkészítettem a helyet, ismét magam mellé vesztek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Tehát ő a mennyben van, mi is vele együtt leszünk majd a mennyben. Na most hagyj kérdezzem. Oda-e valaki 5 millió forintot, anélkül, hogy kapna róla egy papírt? Odaadunk? Nem adunk oda. Ezt a papírt úgy hívják, hogy viszontzálog. Régies kifejezés, de tudjuk, hogy miről beszélek. Meg akarom venni a házat, kifizetem az 5 millió forintot, az eladó pedig ad egy viszontzálogot, egy okmányt, hogy ő ezt az 5 millió forintot átvette. És ez a harmadik haszna a mennybe menetelnek, hogy Jézus Krisztus is küld egy viszontzálogot, a Szentlelket. Ő a mennyben van, de maga helyett elküldte a Szentlelket. Hogy mindazt, amit megígért, tudjuk egészen biztosan, hogy valóság lesz. Elküldte a Szentlelket, megváltoztak a tanítványok, mennyei erőt kaptak, és az életüket feláldozva mentek és hirdették az evangéliumot. Megkapták a Szentlelket. Ha Jézus Krisztus nem adja az ő Szentlelkét, akkor a maguk erejéből nem lettek volna képesek mindezt elvégezni. Ha pedig mégis nem lett volna olyan áldás és erő a szolgálatukon, mint amit megtapasztaltak. Így mondja hitvallásunk, hogy harmadszor ő viszontzálogul a lelkét küldi el nekünk, akinek ereje által nem a földieket keressük, hanem az odafent valókat, ahol Krisztus ül, az Atya Isten jobbján. ugye emlékezünk Pál apostolnak a csodálatos igéjére, hogy az odafent valókat keressétek. Nem véletlenül találták ki ezeket a mondatokat a hitvallásunk készítői. Elküldte Jézus a Szent Lelket, és mi a Szentlélek ereje által az odafent valókkal tudunk törődni. Az egyház sajátos természete, hogy egyszerre földi, és egyszerre mennyei. Egyszerre emberi, és egyszerre isteni. Látható, és ugyanakkor láthatatlan, mennyei javakban gazdag. Jelen van a világban, és mégis zarándok benne. Mi erre a láthatatlanra nézünk. És persze, két lábbal járunk a Földön, de mégis tudjuk, hogy a mi igazi hazánk a mennyben van. Jézus világosan megmondta a tanítványainak, övé minden hatalom menjen és földön. Máté Evangélium a 28. részében olvassuk ezt az igét, minden keresztelés alkalmával elhangzik. Jézusé, minden hatalom menjen és földön. És ezt nagyon szépen így fejezi ki, hogy ül a mindenható Atyaisten jobbján. Kit szoktunk a jobbunkra venni? Akit nagyon meg akarunk tisztelni, nem? A mennyei trónteremben mi ülni fogunk? De hogy fogunk ülni? Legfeljebb ott állunk az igaz bíró előtt, vagy térdelünk? Vagy hason csúszunk, ha emberi képeket használok? Ő ül a trónteremben, az Atya jobbján, neki adott minden hatalmat az élő Isten. És ő fog majd ítélni mindenek felett. Aki életünk itt a Földön ember élet, átélte a sorsunkat, megtapasztalta mindenben a mi nyomorúságunkat. Aki ismeri a fájdalmainkat, vajon nem fog megindulni az övéinek a gyarlósága. De hogy is nem. Az a reménységünk, hogy könyörülni fog rajtunk. Úgy állhatunk majd oda az igaz bíró színe elé, hogy Krisztusért kegyelmet fogunk kapni. Mielőtt felemeltetett volna Jézus, azt rendelte a tanítványoknak, hogy menjenek el, és az egész világon hirdessék az evangéliumot. Világmisszió parancsát. A második, hogy kereszteljék meg azokat, akik az ő szavukra hisznek. Tudjuk, hogy már az első időtől kezdve megkeresztelték a kicsi gyermekeket is. És hogy tanítsák meg Jézus akarata megismerésére és megcselekvésére az embereket. Érdemes elgondolkozni rajta, hogy hűségesek vagyunk-e Jézus Krisztus parancsához. Megtesszük-e, amit rám bízott? A missziót, a keresség sákramentumának a kiszolgáltatását, és a tanítást, hogy megismerjék az ő akaratát az emberek. Dicsőítsük, magasztaljuk az Úr Jézus Krisztust, aki fölment értünk a mennybe. És azóta ott imádkozik értünk. Amen. Fönnállunk. Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus, aki ott ülsz az Atya Isten jobbján, és most is imádkozol értünk. Köszönjük, hogy a te imádságodért megtartottunk. Légy áldott érte. És köszönjük, hogy amikor olyan erőtelen az imádságunk, belekapaszkodhatunk a tiédbe. Légy áldott, Úr Jézus, a meghallgatott imádságunkért. Köszönjük, hogy örömünket és gondunkat a te kezedbe helyezhetjük. Légy áldott azért, hogy közben jársz életnél. Köszönjük, hogy amikor vádol bennünket az ördög, te akkor közben jársz életünk. Légy áldott mindenért. Köszönjük neked azokat a ismeretleneket és ismerősöket, akik orvosként, ápolóként helyt állnak, vállalják a fertőzéseket. Köszönjük a szolgálatukat, és kérjük azt, hogy őrizd és áld meg őket. Imádkozunk azokért, akik az ország más helyén, másfajta szolgálatban igyekeznek helyt állni. Könyörgünk hozzá a betegeinkért, az elesettekért, bajban lévőkért. Könyörgünk azokért, akik kórházban vannak, és azokért, akik otthon lábadoznak. Különösen is a koronavírusos betegekért. Kérjük szépen, hogy te tartsd meg őket. És így imádkozunk nemzetünkért. Nemzetünk vezetőiért. Kérjük szépen, hogy Magyarországon érvedést, hogy minél többen neked engedelmeskedjenek, előtted hajtsák meg a tértüket. Köszönjük neked a nagy tervünket, a parokia felújítását, abban is a te segítségedet kérjük. Imádkozunk azért, hogy te tartsd meg a mi gyülekezetünket. Légy áldott mindenért tudunk. Nincs érdemünk, amire hivatkozhat. De kérünk szépen, hogy hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindenki.